Kedves hallgatóink, most Gellért Andort, a Szabad Magyarország Hangja főszerkesztőjét hallják, aki Nagy Imre felelősségéről beszél.
Budapest utcáin még ott hevernek a holtak, füstölnek a házak, és a gyilkos küzdelem még sok helyen folyik tovább, de a nagy dráma utolsó fejezete, a felelősségre vonás már is megkezdődött. Ez a felelősségre vonás két síkon megy végbe. A rendszer, mármint Nagy Imre rendszere, kikeresi a nép fiai közül a magának megfelelő bűnbakokat, megkurcolja, börtönbe veti, vagy halálba küldi őket. Azonban egy másik síkon is megindult egy felelősségre vonás. Ez nem statáriális, hanem hosszabb folyamat lesz, amely talán évszázadokig is eltarthat. Ennek során a történelem a rendszer vezetői közül szedi össze vádlottait, s mond fölöttük örökidére szóló ítéletet. Vannak, akik felett ez a történelmi ítélet furta lesz. Gerő Ernőről például száraz rövidséggel ki fogja mondani, hogy egy idegen hatalom ügynöke volt, aki nem tartozott bele a magyar sors közösségbe, játszik könnyedséggel és lelkiismeret furdalás nélkül lövetett a magyar emberekre és ontott magyar vért. Lesznek komplikáltabb vádlotta is ennek a történelmi felelősségre vonásnak. Egy nagyobb vádlotta közé fog tartozni az ország új miniszterelnöke, Nagy Imre is. Az új miniszterelnök személyét nem az ismeretlenségből vetette fel a szemünk előtt lepergő magyar forradalom. Három esztendeje sok figyelem, s nyugodtan kimondhatjuk, érdeklődés kísérte alakját. Ahhoz a kevés kommunistához tartozik, akinek nevéhez az ország minden társadalmi rétegéből remények és várakozások fűződtek. Nyugodtan állíthatjuk, Nagy Imrének volt egy lehetősége, hogy az ország politikai és gazdasági válságának megoldásához az ország nem kommunista rétegeiből is támogatást remélhessen. Ennek az embernek a felelőssége éppen ezért sokkal súlyosabb, mint pártjának sok más tagjáé. Az új miniszterelnöknek felelnie kell mindenek előtt, hogy az október 23-áról 24-ére virradó éjszakán kifolyamodott a Vörös Hadsereg beavatkozásáért, és a szovjet katonákat kivezényelte ki magyar ifjak, munkások és katonák ellen. Ha ennek a vizsgálatnak a során kiderül, hogy ezt az új miniszterelnök tette, új pályája olyan tehertétellel indul, amely személyét lehetetlenné teszi az élő és eljövő magyar nemzedékek előtt. Ebben az esetben új vállalkozását Nagy Imre fain bélyeggel a homlokán kezdi, amely megöli a személyéhez fűződő illúziókat, és megpecsételi politikai sorsát. A szovjet csapatok felvonultatása olyan merénylet volt a nemzet ellen, amire nem volt példa ezer éves történelmünk véres és szomorú lapjain. Mint minden nép történelmében, ugye a miénkben is vannak példák szégyenletes árulásokra, de arra nincs, hogy akadt volna valaha az ország legfelelősebb helyén olyan ember, aki saját népe ellen vezényelte volna ki egy megszálló hatalom katonáit. Október 24 és 25-e eseményei körül mesterséges homályt tart fenn még a rendszer, és ezért a felelősség kérdésére világosan feleletet még nem lehet kapni ezekben az órákban. Nagy Imre még e percekben azt is állíthatja, hogy nem ő, hanem elődjének, a jelentéktelen hegedűsnek kormánya szólította fel beavatkozásra a megszálló hadsereget. Ám de ez sem mentő körülmény, mert ez esetben felmerül az a kérdés, hogy Nagy Imre miért vállalt ezt az örökséget. Miért kellett elfogadni a miniszterelnökséget az orosz szuronyok támogatásának, szovjet katonák sortűzének és tankjainak az árnyékába? A miniszterelnöki szék elfogadásával miért kellett neki szolidaritást vállalnia a Muszka vezetés szégyenletes árulásával? Jól tudjuk, azokban a válságos órákban a helyzet Magyarországon teljesen felborult. Az ország és a párt élén álló elemei fejüket vesztették és bőrükért remegtek. Tanástalanság és fejvesztettségeme állapotában mindenki tudta, hogy Nagy Imre kezében van a helyzet kulcsa, és sarokba szorított eltársai mindent megfizettek volna, hogy kihúzza őket a kátyúból. Miért nem kötötte Nagy Imre miniszterelnöki szék elfogadását ahhoz a feltételhez, hogy a kormány és a párt a szovjet beavatkozásnak azonnal véget vessen? Miért nem kötötte segítségét és közreműködését ahhoz, hogy a kormány és a párt tárgyalásokkal, egy tisztességes kibontakozás ígéretével és a tömeg követeléseinek kielégítésével vessen véget a zavargásoknak? Ha valaki úgy Nagy Imre világosan ismerte, hogy mik az okai, kik a résztvevői és mi a célja a tömeg megmozdulásának. Világosan tudta azt is, hogy a helyzet kulcs az ő kezében van, és néhány megnyugtató gesztusára a zavargásokat le lehet csillapítani vérontás és idegen beavatkozás nélkül is. A 23-án kirobbant események nem jöttek teljesen váratlanul. Azok között a tényezők között, amelyek előkészítették, nyugodtan mondhatjuk, döntő szerepet játszott az az agitáció, amelyet hívei és barátai Nagy Imre érdekében folytattak, céltudatosan az ország minden részében és a politikai élet minden szektorában. Azok a politikai követelések, amelyek a tömegnek az ajkán kifejezésre jutottak, Nagy Imre alakjában személyesedtek meg, s tőle remélték megvalósulásukat. Az a tömeg tehát, amely Budapest utcáin megjelent, részben Nagy Imre érdekében tüntetett, neki követelt politikai szerepet, ő érte vállalt kockázatot, és az ő iránta érzett bizalmát juttatta tüntetőleg kifejezésre. Az új miniszterelnök első gesztusa azonban abból állott, hogy a személye iránti rokonszenved képviselő tömeggel a szolidaritását megtagadta, és a vörös hadsereget vele szembe fölvonultatta. Hála helye tehát árulás volt az új miniszterelnök első ténykedése. Az új miniszterelnök magáévá tette Gerőjék átlátszó hazugságát, hogy ellenforradalmi erők, reakciósok, néptől idegen elemek urakodtak be a tömeg soraiba, és azok nétejezték meg a tömeget. Nagy Imre nagyon jól tudta, hogy az a tömeg a magyar nép egyetemes érzelmeit, fájdalmait, óhajait és követeléseit képviselte. Az egész magyar nemzet lelki és fizikai keresztmetszete volt, amelynek megmozdulásában 10 esztendő elfojtott szenvedése, megalázása és indulata tört a felszínre. Ezek az elemek abban a pillanatban szövetségesei voltak Nagy Imrének. Harcba szálltak, kockázatot vállaltak érte, és visszasegítették őt a politikai hatalomba. Nagy Imre viszont új posztján megtagadta és elárulta szövetségeseit, mielőtt az első kakas megszólalt volna. A budapesti események egyik legszomorúbb ténye éppen ez, hogy Nagy Imre hozzájárult a szovjet csapatok felvonulásához és a statáriális bíráskodáshoz azzal a tömeggel szembe, amely a hatalomhoz segítette és amely személyével szemben reményeket táplált. Ez a lépése már a mai napon a magyar történelem nagy árulásainak sorába vonul be, amelyek talán még századok múlva is emlegetni fognak. Nagy Imre azonban izzig, vérig kommunista, és valószínűleg azt vallja, hogy közömbös, amit magatartásáról a történelem mond, mert a cél szentesíti az eszköz, s ő célját, a hatalmat elérte. Van azonban a történelem késői verdiktje mellett egy másik törvényszék, amely épp oly gyorsan fog Nagy Imre magatartása felett ítélkezni, mint az általa felállított statáriális bíróságok. Ez a magyar közvélemény ítélőszéke. A történelem ítélete közömbös lehet Nagy Imrének, de a magyar közvélemény ma már nagy hatalommá vált, s verdiktjének sorsdöntő ereje van. A pártvezetőség és a szovjet tankok Nagy Imre mellé állhatnak. De ha a magyar közvélemény szembefordul vele, ugyanaz a csőd vár rá is, mint sok dicstelen elődjére. Az új miniszterelnök sorsa is kinn a mezőkön, a falvakban, a gyárakban fog eldőlni, és kis emberek millióinak magatartásától függ. Ha ezek együtt működnek vele, vállalkozása sikerülhet, és kihúzhatja az országot abból a teljes csődből, amelybe elődjei döntötték. Ha nem, vállalkozása már is bukásra van ítélve. Nagy Imrének volt egy sansza, hogy ezt a támogatást megnyerheti. A 23-áról 24-ére virradó éjszakán azonban, amikor a nép helyett az orosz szuronyok oldalára állt, ezt a lehetőségét eljátszotta.
Kedves hallgatóink, Gellért Andor, a Szabad Magyarország Hangja főszerkesztője Nagy Imre felelősségéről beszél. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja.